Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteihez írt könyvből, a negyedik részből, a hetedik verstől, a 13. versig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv negyedik részében, a hetedik verstől ezt olvassuk. És amikor őket a középre állították, tudakozzák vala. Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt? Akkor Péter szent lélekkel megtelve mondanékik, népnek fejedelmei és Izrael vénei, ha e mai napon mi egy nyavajás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez, legyen tudtotokra minnyájatoknak és Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, azáltal áll ez ti előttetek épségben. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, de amely lett a szegletnek fejévé. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek közt az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írás tudatlan és közönséges egyszerű emberek csodálkoznak vala, meg is ismerték őket, hogy a Jézussal voltak. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk ide, dicsérjünk téged. Hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged azért, mert megszólaltál, és a te szavadat leírattad szent proféták és apostolok által, hogy olvashassuk, és köszönjük, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ő által a jól és helyesen meg is érthessük, amit mondani szándékoztál és szándékozol nekünk. Köszönjük néked drága kijelentésedet, kinyilatkoztatásodat, és kérünk, hogy ezen a mai napon is ezzel ajándékozz meg bennünket. A te szádnak megnyilatkozása bölcsességet ad, abban szeretet van, békesség van, öröm van, abban benne rejlik minden kincsed. Segíts, hogy hittel tudjuk hallgatni és befogadni a szívünkbe azt is, amire ma tanítasz minket. Köszönjük, hogy ezáltal bennünket is bölcsé teszel és tanítasz az útra, melyen járjunk. Köszönjük, hogy ezáltal töltöd be szívünket a te békességeddel, a te szereteteddel, a te jóságoddal. Ezáltal erősítesz meg bennünket, hogy tudjunk a kísértőnek és a kísértéseinknek ellenállni, tudjunk szent életet élni ebben a világban, hozzád méltó keresztjén életet. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket a te igédre mindig, minden időben odafigyelni. Nem csak itt a templomban, hanem ennek falain kívül is. Köszönjük néked, hogy még mi tudhatunk erről, hogy szól, hogy létezik. És köszönjük néked, hogy arra intettél minket most, amikor bejöttünk a templomba, hogy ne hallgassunk mást. Látod, hogy mennyi hazugság, mennyi féligasság, mennyi téveítés hangzik felénk. Hány ember akar minket manipulálni, hányan akarnak minket megnyerni maguknak, félrevezetni. Könyörülj meg rajtunk, hogy szűnjünk meg hallgatni az olyan tanítást, ami félrevisz bennünket mellőled. Drága ígéd, drága szavad, igazságod mellől. Kérünk, hogy áldj meg minket ezen a mai napon is, és áldj meg mindazokat a helyeket, ahol ma a te ígéd hirdettetik. Jézus Krisztusért, ami áldott és drága megváltónkért. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 226. énekünk második versét. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek.
Is bent a bit wrong.
Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 3. részéből, a 22. versből olvassuk. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap belefogtunk az apostoli hitvallás Jézus Krisztusról szóló 2. részébe. Megvizsgáltuk, megváltunk 2 nevét, a Jézus és a Krisztus nevét. Láttuk, hogy Jézusnak a Jézus neve az azt jelenti, hogy szabadító, és láttuk, hogy Jézus ennek megfelelően is viselkedett, hiszen szabadított. Annak idején az angyal azt mondta Józsefnek, hogy Jézusnak kell őt nevezni, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Hát Jézus egész élete illusztrációja lett ennek, ő szabadított meg a bűnökből, a vétkekből embereket, és ő szabadított meg a bűnnek sokféle következményéből is. Ő tényleg egy nyomorúságból boldog állapotba átmentő, átemelő, megszabadító valakiként ténykedett itt a földön. Megjegyzem itt, hogy Jézusnak ez a neve az istenségére is utal. Ugyanis emlékeztek arra a történetre, amikor leengedtek elé egy agyvérzéses embert, a ház tetejét kibontva, és akkor azt mondta ennek az embernek, megbocsátattak néked a te bűneid. És akkor a jelenlévő farizeusok és írástudók azt mondták, hogy ezt csak Isten teheti meg, csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. És akkor Jézus ezt látta, ezt észrevette, hogy így gondolkoznak róla, és azt mondta, hogy ez pontosan így van, azért, hogy megtudjátok, hogy nekem van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön, vedd fel az ágyadat és menjél haza, mondja a betegnek, és az felkel és hazamegy. Jézus ezzel a testi gyógyítással illusztrálta, hogy ő neki tényleg bűnbocsátó hatalma van, vagyis ő Isten tulajdonképpen. Jézus ezzel a nevével, hogy Jézus, ezzel az ő istenségét is demonstrálta. Nem beszélve arról, hogy ez a név, hogy Jézus, ugye azt jelenti, hogy szabadító, és az egész Ótestamentumon végig húzódik ez, már kezdődik Mózessel, aki énekel a Vöröstengeri átmenetel után, hogy az Úr szabadítómmá lett nékem, Isten a szabadító. Nem tudom, Dávid zsoltáraiban is milyen sokszor találkozunk ezzel a megfogalmazással, az én szabadítóm, az én Istenem a 18., a 38. zsoltárban. Ézsaiás prófétánál is elhangzik ez, hogy Isten az én szabadítóm, és sőt, maga Isten is megszólal, és azt mondja, hogy rajtam kívül nincs szabadító. Tehát amikor ezt a nevét halljuk Jézusnak, hogy Jézus, és eszünkbe jut, hogy ez szabadítót jelent, ne csak arra gondoljunk, hogy hát ő így tényleg meg is szabadított embereket a bűnből, meg a kárhozatból, és átmentette őket az üdvösségre, hanem arra is, hogy ez a neve az ő istenségét is kifejezi. A másik neve, amivel egy kicsit foglalkoztunk, az a Krisztus név, ami azt jelenti, hogy felkent. És láttuk, hogy az ő Jézus a maga személyében tömöríti azt a 3 méltóságot, vezető méltóságot, ami Izraelben volt, ugye a pap, király és próféta tisztséget, melyre fölkentek annak idején olajjal embereket, ami a Szent Lelket jelképezte. Tehát Jézusban ez a 3 tiszt, hogy így mondjam, összeforrott, egybeforrott. Ő ezeket magába zárta tulajdonképpen, és ezért mondhatjuk mi az írás alapján, hogy ő a mi fő prófétánk, fő papunk és legfőbb királyunk, aki vezet minket a halálból az életre, a sötétségből a világosságra. Tehát Krisztusnak ez a neve is az ő isteni méltóságát jelenti, annál is inkább, mert a Krisztust, a Messiást, a felkentet, ugye az Ószövetségben Isten nem tudom hányszor megígérte, és már a zsidók annak az ígéretek alapján várták, és úgy várták, mint aki egy isteni személy lesz. Egy Isten, nem csak úgy Istentől küldött, hanem isteni személy lesz az ő drága alakja. Summa summarum, hogy tehát Jézusnak ez a 2 neve, amivel az apostoli hitvallás elején megnevezzük, hogy tudnilik Jézus és Krisztus, mind a 2 az ő isteni dicsőségét, méltóságát fejezi ki, és arra hív minket mindig újra, hogy imádjuk őt. És ezen kívül arra, hogy bízzunk benne, és engedelmeskedjünk neki. De most egy kicsit tovább megyünk, mert Jézusról még másik két dolgot is elmond a hitvallásunk. Az egyik az, hogy ő az Istennek egyszülött fia. És Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. A keresztények abban a Jézusban hisznek, aki Isten egyszülött fia. Emlékszünk arra, testvérek, hogy Isten személye a számunkra tulajdonképpen felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Eleve rossz nyomon járunk, ha úgy véljük, hogy az élő Isten simán érthető a számunkra. Simán megérthető a számunkra. Nem ügy, nem probléma. Megértjük. Nem értjük, testvérek, nem érthetjük. Ő egy nálunknál sokkal a magasabb rendű személy. És ha egy hasonlattal szabad élni, akkor azt mondanám, hogy mi emberek megismerhetjük egy papucs állatkának minden alkatrészét, de a papucs állatka nem ismerheti meg a mi agyműködésünket. Mi magasabb rendű lények vagyunk egy papucs állatkánál, és ezért képesek vagyunk erre, ő meg nem képes a fordítottjára. Na most mi ugyanígy vagyunk Istennel, hogy Isten sokkal inkább magasabb rendű, mint mi, és ő ezért ismerhet minket tökéletesen, minden rezdülésünket, minden porcikánkat, de mi nem tudjuk Istent megismerni úgy, ahogy ő megismer minket. Mi csak arra vagyunk képesek, hogy annak alapján, amit ő nekünk kijelentett, kinyilatkoztatott magáról, amit jónak látott nekünk elmondani és leíratni itt a Bibliába, ennek alapján megismerjük őt, ha elhisszük azt, amit itt magáról mond. Ha nem hisszük el, és azt mondjuk, hogy majd mi megpróbáljuk megismerni, akkor biztos, hogy bálvány Istent fogunk magunknak elképzelni. Ha Isten igaz ismeretére akarunk jutni, ide kell jönni a Bibliához, és arra vagyunk utalva, amit ő elmondott saját magáról. Arra adhatunk, amit ő mondott, hogy mi mit gondolunk róla, meg mások mit gondolnak róla, azt meghagyjuk. Az a fontos, hogy ő ezt és ezt fontosnak látta nekünk elmondani. Így tudjuk felfogni az ő személyét. Nos, elénk tárta azt ez az Isten, hogy ő egy, de ugyanakkor három. Emlékeztek erre, mert beszéltünk már erről korábban, hogy Isten egy isteni lényeggel bír, de három isteni személy van. Ennek további részleteit az Isten nem árult el nekünk, ennyivel kell megelégednünk. Az biztos, hogy ha a Bibliát lapozgatjuk, Isten lényegi egységét állítja a Szentírás elejétől a végéig, de ugyancsak az elejétől a végéig azt is állítja, hogy ez az egy isteni lényeg három személybe létezik, úgy, mint Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe. Isten úgy segített nekünk felfogni e három isteni személy különbözőségét, hogy következetesen használ velük kapcsolatban egyes fogalmakat. Így Jézussal kapcsolatban például azt olvassuk, hogy őt az Atya Isten öröktől fogva szülte vagy nemzette. Szülte vagy nemzette. A Szentlélekkel kapcsolatban az hangzik el, hogy ő öröktől fogva az Atyától és a Fiútól származott. Ezek a szavak, ezek nagyon fontosak. Szülte. Az Atya szülte a Krisztust. És az Atya és a Krisztustól származott a Szentlélek. Most a Szentlélekről nem beszélünk, Jézussal állunk szembe, és egy titokkal állunk szembe itt tulajdonképpen, amelyről Isten mégis valamelyest fölfoghatóan, érthetően beszélt. Ő lényegileg egy, de az örök Atya öröktől fogva nemzette, szülte a Fiút. A régi keresztény teológusok, akiknek még számított a Biblia, ragaszkodtak ahhoz, hogy ezeket a fogalmakat használjuk az Istennel kapcsolatban. Még akkor is, ha nem értjük pontosan, hogy mit akarnak. Ragaszkodtak ahhoz, hogy amit Isten mondott, azokat a szavakat, azokat a fogalmakat halál komolyan vegyük, és azokhoz ragaszkodjunk, és ne hozzunk be más egyéb fogalmakat, amikor az Istenről beszélünk. Ha ő azt mondta, hogy az Atyától született, vagy az Atya nemzette a Fiút, akkor ehhez a két fogalomhoz ragaszkodjuk. Ha a lélekkel kapcsolatban származott, akkor ahhoz a szóhoz ragaszkodjunk, és ne csűrjük, csavarjuk el más irányba a dolgokat. Maradjunk ezeknél a fogalmaknál. Isten személyébe tehát, aki egy isteni lényeg, de három személy, benne rejlik egy csodálatos egység és egy csodálatos sokféleség. Erről is beszéltünk már korábban, hogy ő a magyarázata a világban jelenlévő egységnek és sokféleségnek. Aminek a magyarázatát keresték a filozófusok századokon keresztül, de nem találták. A lényeg, hogy Isten nekünk úgy jelentette ki magát, mint aki egy és ugyanakkor három. Egy lényeg és három személy. Egység a sokféleségben, sokféleség az egységbe. Na, a hitvallásban az a fogalom szerepel, hogy az Atya Isten egyszülött fia. Ez a kifejezés arra utal, hogy Jézus teljesen egyedülálló értelemben, teljesen páratlan értelemben fia az Istennek. Egyáltalán nincs senki, aki úgy volna az Istennek fia, mint ahogy Jézus a fiú Isten. Csak ő. Ő az az isteni személy, aki természete szerint öröktől fogva Istenből való, mert hogy az Atya Isten öröktől fogva szülte, nemzette őt. És ebben a minőségében Jézus tökéletesen egyszerű. Nincs más olyan, mint ő. Senki nincs olyan, mint ő. Lényegileg egy az Atyával, mégis más, mint az Atya. Mert ő az Atyának az öröktől fogva szült vagy nemzett fia. Azt mondja Viktor János, hogy a Jézus személyéről szólva a Hiszek Egy róla egy olyan Isten fiúságot vall, amilyenhez hasonló sem nem volt, sem nem lesz, mert nem is lehet soha senki másban. Istennek egyszülött fia nem úgy részese az Isten életének, mint ahogy mi emberi teremtményei lehetünk, hanem minden teremtést megelőzően, öröktől fogva, a Szent Háromság titokzatos lényegbeli egységében. Tehát testvérek, arra utal itt az egyházunknak egy régi tanítója, hogy mi is lehetünk, ugye emberek, mi is lehetünk Istennek a fiai. Tudnilik, ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltó Urunkba, és átadjuk neki magunkat, akkor mi is az ő fiaivá, Isten fiaivá, gyermekeivé lehetünk. De Jézus nem ilyen értelemben Isten fia, mint mi, azzá lehetünk, hanem ő öröktől fogva lényeg szerint Isten örökké való fia. Amikor a hitvallásban azt mondjuk, testvérek, hogy hiszünk Jézusban, mint az Atya egyszülött fiába, akkor még véletlenül se Mária jusson eszünkbe. Mert sok ember van, aki itt mindjárt valahogy, hogy Isten egyszülött fia, hogy akkor Isten csak Mária által ezt az egyet elkezdi gyokoskodni. Nem Mária, testvérek. Máriát itt most felejtsük el. Nagyszerű asszony volt, de felejtsük el. Az, hogy egyszülött fia, az nem Máriához visz minket ez a kifejezés, hanem Istenhez visz az örökké valóságba. Az Isten, az Atya Isten az örökké valóságban öröktől fogva szülte és nemzette a fiú Istent. A Mária még akkor sehol nem volt. Legfeljebb az Isten tervébe, gondolatába. A Heidelbergi Káténk 33. kérdését is kereshetjük majd otthon, ha megvan a Káténk, legyen is meg. De most itt idézem. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, ellenben Isten minket ő érte kegyelemből fogad gyermekeivé. Ez a különbség. Tehát aki hisz Jézusban, közülünk is az Isten gyermekévé, Isten fiává vagy leányá lesz, de más értelemben, mint Jézus. Jézus öröktől fogva, mindörökké az Atya Istennel egy lényegű Isten, aki mégis más, mint az Atya Isten. Az Atya Isten a tőle különböző fiú Isten lényét úgy írja körül, hogy ő az, akit az Atya szült vagy nemzett önmagából. Titokzatos dolog, de mégis valamelyest fölfogjuk a titokzatosságot, Istennek a titokzatosságát. Tehát amikor mi azt mondjuk most, hogy Jézusban hiszünk, hiszünk az egy Istenben, aki mindenható Atya, és aki Jézus Krisztus, akkor ebben a Jézusban úgy hiszünk, mint aki egyáltalán nem egy ember, nem egy nagy ember, nem egy emberek által nagyjátett ember, nem egy önmagát Istenné tett valaki, hanem aki öröktől fogva Isten páratlan fia. Ez az ő dicsősége. Imádhatjuk azért Jézust, hogy ő az Isten egyszülött fia. Aztán folytatom a másik kifejezéssel, ami talán egy kicsit kevésbé elvontabb. Azt mondja a hitvallásunk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban. A mi Urunkban. Emlékeztek arra, hogy az első keresztény hitvallás valószínűleg annyi volt, hogy Jézus Krisztus Úr. Jézus Krisztus Úr. Mi azt mondták a keresztények, hogy mi ebben a názáreti Jézusban hiszünk, aki a Messiás, aki az Úr a mindenség felett. Az Úr kifejezés megint Jézusnak az isteni méltóságára, isteni fenségére mutat rá. Az, hogy Jézus Úr, ez nem azt jelenti, hogy ő az egyik ura a mindenségnek, vagy a világnak. Nem ez azt jelenti, hogy Jézus az egyedüli ura az egész mindenségnek, az egész világnak. Ő Úr. Az uraknak az ura, hogy pontosabbak legyünk, ugye az igét használva. Királyoknak a királya. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, mondja Jézus, amikor elmegy a földről. Ő Úr, az teljhatalmú ura az egész mindenségnek. De ugyanakkor, miközben ilyen teljhatalmú ura, aközben ő szeretetteljes Úr is. Hiszen olvastuk a Bibliában, hogy ő az, aki föláldozta magát a kereszten azért, hogy nekünk bűnbocsánatot szerezzen. És ezt azért tette, mert szeretett minket is. Az atyát is, de minket is. Tehát hatalmas Úr, de egy szerető Úr. Ugyanakkor még sok mindent olvasunk róla, mint Úrról. Azt is, hogy igazságos Úr, hogy nem nincs benne részrehajlás, hogy nem lehet megvesztegetni. Nem korrupt. Abszolút igazságos Isten. Olvassuk róla, hogy bölcs Isten. A bölcsességnek igéjétől, hol hallottuk a mai igébe, az az Istennek az igéje. Ne hallgassunk olyan tanításokat, amely a bölcsességnek az igéjétől. A bölcs Isten bölcsességet beszél. Ezt hallgassátok, mondja az ige. Summa summarum, hogy amikor Jézus, azt mondjuk, hogy a mi Urunkban hiszünk, akkor azt mondjuk, hogy ő fölötte nem áll senki. Ő a non plus ultra. Nincs fölötte álló valaki. Ő a legmagasabb fórum. A mindenség ura az, akiben mi hiszünk. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus. És Jézusba hiszek. Megint hadd idézzem a Viktor János testvérünket. Azt mondja, hogy Istennek vallja őt a hiszek egy azzal is, hogy a mi Urunknak nevezi. Ezt is a szónak oly feltétlen, korlátlan, egyedülálló értelmében veszi, ahogy az csak Istenre vonatkozhatik, de rajta kívül senki másra. Rá is írtam a papírra, majd megnézhetitek ugyancsak Viktor Jánostól egy idézetet, arra majd mindjárt még rátérek. De ő is aláhúzza ezt a drága igazságot, hogy a mi Urunk kifejezés az Jézusra, mint Istenre utal és Istenre vonatkozik. Sok uraink vannak nekünk a világban. Ugye mondhatjuk ezt, hogy sok ember van fölöttünk, magyarul. Akinek vagy kényszerűségből kell engedelmeskednünk, mert hát muszáj, mert ő a főnök, vagy nem tudom micsoda. Van akinek, hogy így mondjam, már önként engedelmeskedünk, mert olyan, hogy szívesen engedünk neki, és bízzuk rá az életünk irányítását. De tulajdonképpen mindenki azért mégiscsak a maga életét akarja élni, teljesen jogosan a maga uraként akar élni, ugye? A maga uraként akar élni. Azt elutasítjuk, hogy valaki zsarnokoskodjon fölöttünk, és mint egy diktátor szóljon bele minden dolgunkba. De amikor itt mi Jézust Urunknak valljuk, testvérek, akkor ezzel teljes mértékben alárendeljük magunkat neki. És itt egy nagyon érdekes kis finomság ez, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, nem azt mondja, hogy mint Úrban, hanem a mi Urunkban. Értitek? Ez a személyesség bejön itt valahogy a hitvallásba. Ő a mi Urunk. Ez a hatalmas Úr a mi Urunk. A mi Urunk. Amikor mi ezt mondjuk, hogy ő a mi Urunk, akkor itt jön az az idézet, amit ráírtam a papírra, akkor kifejezzük, hogy senki más nem Urunk, csak ő az Urunk. Ha azt mondjuk, hogy ő a mi Urunk, akkor azt jelenti, hogy teljes mértékben meghódolunk előtte, és nincs a szívünknek és az életünknek olyan területe, amire ne lehetne neki beleszólása az ő igéje által, az ő szava által. Mindent meghatározhat. A házasságunkat, a munkavégzésünket, a szolgálatvégzésünket, a gyereknevelésünket, mert ő a mi Urunk, akinek azért rendeljük alá magunkat, mert megértettük, hogy ő lett a mi szabadítónk. Ő a mi főpapunk, ő a mi királyunk, a mi legfőbb prófétánk. Ő az Istennek az egyszülött fia, ő a mi Urunk, akinek mindent alávetünk, aki teljes szeretettel, hatalommal, igazsággal, bölcsességgel és minden egyéb jóval. Neki mondjuk azt, te vagy a mi Urunk, Jézus. Sőt, egészen személyesre véve a dolgot, ő az én Uram. Ő az én Uram. Amikor mondjuk a hitvallást, együtt mondjuk, ugye, ő a mi Urunk, de amikor említettük ezt a dolgot is, amikor mondjuk a hitvallást, azért ott személyesen is ott vagyunk. Ő nem csak a miénk, úgy, és akkor elbújunk itt, hogy hát lehet, hogy a mi Urunk az Jézus, de az enyém az nem. Nem lehet így kijátszani ezt a dolgot, hanem ő a mi Urunk, és benne az enyém is. Vagyis ő nekem bármit megszabhat. Az időbeosztásomat, az erkölcsi értékeimet, a viselkedésemet, a beszédstílusomat, a döntéseimet az élet hétköznap helyzetében, ő az én uram és a mi urunk. Ő az, aki bennünket, mint úr, összefog, mint az ő népét, mint az ő gyermekeit, mint az ő alattvalóit. Ő a mi urunk. Senki az emberek között, testvérek, nem jogosult arra, hogy ilyen igénnyel álljon elénk, de ő jogosult arra, hogy ezzel az igénnyel álljon elénk. Mert ő tényleg azzal az igénnyel áll elénk, hogy ő a mi urunk akar lenni. Értitek? Ezzel találkozunk. Tulajdonképpen, amikor ezzel találkozunk, akkor lepleződik le a mi szívünknek a legnagyobb gonoszsága. Mi a mi szívünknek a legnagyobb gonoszsága? Az, hogy mi a saját urai akarunk lenni. Én a magam ura akarok lenni. A keresztény ember az az ember, aki ezt fölismerte, hogy Jézusban egy ellenkirály jelentkezett, ugye, eddig én a magam ura voltam, de most ő jön, és azt mondja, én vagyok a te urad és királyod. És akkor kérdés, hogy én ezt ellenállok neki, és azt mondom, hogy nem, egyébként ezt csináljuk sajnos, hogy nem, vagy pedig azt mondjuk, hogy meghódolok előtted. Jézus, te megváltó, aki szerettél engem, és az életedet is föláldoztad értem, én meghódolok előtted. És átadom neked a szívemet, az életemet mindenestől. Semmit nem tartok vissza. Nincs magánterületem, ahol csak én vagyok az Úr. Hogy mindenütt uralkodsz, az csak itt nem. Ugye úgy szokták mondani, a pénztárcánk tér meg legutoljára. Mert azt szoktuk, hogy a pénzügyeinkben az Istennek nincs beleszólása. De hát az se kivétel. Van, akinek más terület a cikisebb. Oda nem akarja beengedni az Urat. Itt nem vagy Úr. Mindenütt az lesz, csak itt nem. A házasságomban, ott nem. Hogy én, mint férfi, hogy visel, ott nem lehetsz úr. Vagy nem tudom, nem akarok már többet, több példát mondani, mert értjük. Tehát Jézusnak ez a, Jézus egy abszolút uralmat akar fölöttünk, de ez az igazságnak, a bölcsességnek, a szeretetnek, az értünk legnagyobb áldozatot hozó szeretetnek az uralma. És kérdés, hogy meghódolunk-e neki, vagy nem. Ha meghódolunk, akkor jogosan mondjuk, hogy ő az én uram. A keresztények, testvérek, így, hogy mondjam, nem csak úrnak hiszik Jézust, hanem a saját úruknak hiszik Jézust. Értitek? Ez egy különbség, hogy valaki azt mondja, hogy Jézus úr, hát persze, hogy ne, Jézus úr, valahol, de fölöttem nem. De a keresztények nem ilyen emberek. A keresztények olyan emberek, akik mondják, Jézus úr, én fölöttem is, meg mi fölöttünk is. Ő vezet minket, ő tanácsol minket. Mindenbe beleszólása van. És ha igazodunk hozzá, jó lesz nekünk. S ha nem igazodunk, nem lesz jó nekünk. Meglátjuk, megfizetjük az árát. Mindenféle nyomorúság szakad ránk, testvérek, ezt tapasztalom, tapasztaljuk minnyáján, hogyha nem az Úr szavának engedünk. Mindenféle zűrzavar keletkezik, összekutyulódunk, boldogtalanok leszünk, békétlenek leszünk, a kapcsolataink összekavarodnak egymással, és minden össze-vissza lesz. Hiába próbálunk meg magunk uraként rendet csinálni, nem fog menni. Egy csomó embert lehet így látni, testvérek, hogy össze-vissza van kuszálódva az élete. És miért? Azért, mert nem Jézus az ura. Mert ha Jézus az ura, akkor minden rendben lenne. Helyére kerülnének legalábbis részleteibe, és egészébe is valahogy helyükre kerülnek a dolgok. Jézus mindig így helyre teszi a dolgokat. Ez csodálatos, hogy elrendezi a dolgokat, hogy harmóniát teremt az Úr. Mert ő ilyen. Ő maga is harmonikus, tökéletesen. És ha valahol szóhoz jut, és engednek neki, ott ugyancsak harmónia lesz. Abba a családba, abba a szívbe, abba az érzelemvilágba, abba a nem tudom milyen munkahelyen, ott is békesség lesz. Ki mondhatja meg nekünk, testvérek? Ki mondhatja meg nekem, nekünk azt, hogy mi a tuti? Ki mondhatja meg? A keresztény ember olyan ember, akire azt mondja, hogy nekem egy valaki mondhatja meg, Jézus. És ő az igéje által, a Biblia által megmondhatja. Senki nem szólhat be nekem. Legfeljebb egy másik keresztény emlékeztethet arra, hogy mi van megírva a Bibliába. De ő mindenbe bele, korlátlan. Ez a keresztény ember. Te keresztény ember vagy? Én keresztény ember vagyok? Nyugodtan meg lehet magunkat kérdőjelezni. Nyugodtan meg lehet. El tudom nyugodt lelkiismerettel mondani, hogy ő az én uram. Mondtam már neki valaha, hogy uram Jézus. nem így a gyülekezetbe, vagy, hanem úgy magamba, hogy megváltóm, szabadító Jézusom. Hát te vagy az én Uram, Jézus. Vezess engem, irányíts engem, tegyél tisztába engemet, hozzál helyre engemet. Te vagy az én Uram. Nekem nem a végső vonatkoztatási pontom, hogy mit mondott a tévé. Mert nem a tévé az én Uram. Meg nem az újság az én Uram. Meg nem politikusok az én Uram. Meg nem egyház vezérek, legalább akiket annak kiáltottak. Nem ők az én Uram. Nem a tiszteletes Úr az én Uram. Hanem az én Uram az Jézus. Hogyha ezt, testvérek, mi egészen komolyan vesszük, akkor szabadok vagyunk. Akkor vagyunk szabadok. Sokan szokták nekem mondani ezt, hogy ha én elismernék valaki fölött magam, vagy magam fölött valakit úrnak, akkor ezzel elveszteném a szabadságomat. De testvérek, az ember nem szabad. Eleve nem szabad az ember. Aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a rabszolgája, mondja Jézus. Hogyha az ember, testvérek, nem Jézus előtt hódol, akkor másnak a rabszolgaságába van, nevezetesen a bűnnek a rabszolgaságába van. Nem szabad. Ez egy illúzió, hogy én szabad vagyok. Erről is beszéltünk már többször, hogy mi mindennek vagyunk mi kitéve. Szabadok vagyunk. Szabadon választjuk, hogy milyen betegség fog minket megtámadni, vagy rákos leszel, vagy agyvérzést, mi is ez szabad választás. Nem szabad választás, testvére. Nem szabad választás, hogy milyen színű a szemem, meg csomó minden nem szabad választás kérdése. Nem szabad választás, hogy a földön állok, vagy repülök, mert itt kell állnom, muszáj itt állnom. Hát fölrepülhetek, hogyha akarok egy repülővel. De mégis a normális, hogy itt kell állnom, nincs választási lehetőség, én fogom magam, fölemelkedek. Muszáj itt állnom. Nem vagyok szabad repülni. Most testvérek, az ember nem szabad, ráadásul még a bűntől se szabad, a sátántól se szabad, a kárhozattól se szabad. Akkor lesz szabad valaki, amikor Jézusban, mint Urában hisz. Jézus azt mondta, amikor ő benne hisz valaki, akkor megszabadul. Mert ő a szabadító, aki felszabadítja az embert. Akkor kerülünk egy nem illuzórikus szabadságba, hanem egy valóságos szabadságba. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesznek. Szabad leszek nemet mondani a bűnnek, a sátánnak, önmagamnak, emberek csábításának, amikor bűnre akarnak engem vinni, és vétekre akarnak rávenni. Szabad leszek. De ehhez az kell, hogy Jézus legyen az én Uram. Jézus az én Uram, akkor szabad vagyok. Ha nem ő az én Uram, akkor rabszolga vagyok. Rosszabb, halálos rabszolgaságban, egy borzasztó, kegyetlen rabszolgatartónak a fogságába vagyok. Uram vagy, Jézus, el tudom mondani ezt így neki? Akkor keresztjén embernek tűnsz, és tűnök, ha igen. És ha nem, akkor nem vagyunk még keresztjén, mert a keresztjén olyan ember, aki azt mondja, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és az én Uramban. Hogyha ha Jézusnak a szavait vizsgáljuk, még egy gondolatot hadd hozzak elétek. Azt mondja, hogy ha én Úr vagyok, akkor miért nem engedelmeskedtek? Hát ez Isten is ezt mondja. Jézus is ezt mondja. Hát olyan nincs, hogy valaki őt úrnak vallja, közben fittyet hányra jár, és megy a maga feje után. Hogyha ha ő úr, akkor az engedelmességet jelenti. Ha meg nem engedelmeskedek neki az igének, az élet különböző dolgaiba, kérdéseibe, akár hitkérdések, erkölcsi kérdések, vagy bármilyen kérdésbe, akkor testvérek, én felülbírálom azt, amit mond. Akkor én jobban tudom. Akkor én majd én. És akkor, és meg ki vagyok én? Ugye? Ki vagyok? Én vagyok a király, én vagyok az Úr. Felülbírálom, felülírom, amit ő mond nekem. Ez a természetünk. De testvérek, ő mégis ma is elénk áll, és azt mondja, én vagyok az Úr. Ha tetszik neked, ha nem. Én vagyok az öröktől fogva való Úr vagyok, nekem adott ott minden hatalom menjen és földön, és nem neked. Én győztem le a halált, én győztem le a poklot, én vagyok a te szabadítód a bűnből, és én vagyok a te üdvözítőd, és ha meghódolsz előttem, nagyon jó lesz neked, és ha nem hódolsz meg, nagyon rossz lesz neked. Egyszerűen Jézus testvérek ott van, és mi ott kell álljunk előtte, és azt mondani, hogy hát igen, Hát te tényleg legyőzted a sátánt, tényleg legyőzted a bűnt, tényleg legyőzted a halált, legyőzted a betegségeket, legyőzted a mindazokat a dolgokat, amikkel mi nem tudunk mit kezdeni, és akkor mi jövünk azzal, hogy én vagyok az Úr. Bocsáss meg nekem a lázadozásomért. Hát ki vagyok én hozzád képest? Bocsáss meg nekem. Az Úr előtt, testvérek, így kell megállnunk. Mi, akik ilyen kis lázadó, pökhendi, nem tudom, ilyen kis királyoknak képzeljük magunkat, én senki vagyok hozzá képest. Uram, bocsáss meg a lázadozásomért. Azt hittem, hogy én irányítom az én életemet, nem az én kezemben vannak a dolgok. Én irányítom a történelmet, dehogy én irányítom a történelmet. A te kezedben vannak a történelem dolgai, a te kezedben vannak népek, kormányok, az én porszemnyi életem is. Én semmi vagyok, és senki vagyok hozzád képest. Szemtelenül és arcátlanul én jövök ahhoz, hogy téged senkinek ítéljelek, pedig én vagyok a senki. Az embernek, testvérek, ilyen kis hiú kakadúként ott kapirgál a szemétdombján, és közben azt hiszi, hogy ő a mindenségnek a nem tudom én kije, központja. Hát álljunk már meg egy kicsit, és szálljunk magunkba, ugye mi is, meg mások is, hát ha eljut másokhoz is, hogy alázzuk meg magunkat. Hát van egy Úr, az Urak Ura, a királyok királya, aki előtt mi senkik vagyunk. Nekünk ott le kéne borulni előtte, most is le kell borulnunk előtte, és azt mondani, hogy bocsáss meg a lázadozásomért. És önmagad áldozatáért bocsáss meg, mert nincs semmi, amiért kérhetném. A te véredért bocsáss meg nekem. És hadd adjam át neked most az én szívemet, lelkemet, hogy az én Uram is legyél. Mondd el ezt Jézusnak. Mondd el ezt, ha még nem mondtad volna el. Ha elmondtad, akkor is mondd el újra. Nekem is mindig újra el kell mondani. Mindig elfelejtem. Meg kell újítani magam, hogy nem az én magam ura vagyok, hanem ő az én uram. Mindig újítanunk kell ezt, testvérek, és keresni, akkor mit akarsz? Hogy mibe engedjek neked? Mi ellen harcoljak? Miért harcoljak? Miért küzdjek? Miért nem kell? Te vagy az én uram. Na, a keresztjének, testvérek, értitek most, hogy olyan emberek, akik Jézusban látják az isteni szemét, ugye ő az Isten egyszülött fia, Isten maga, aki más, mint az atya és más, mint a lélek, de látják benne azt is, aki ura az egész mindenségnek, és benne nekik is, a maguknak, személyesen is az uruk. Jézus személyével kapcsolatban ezzel zárjuk most a mai istentiszteletet, ez a négy név jön elő a hitvallásunkba. Jézus, Krisztus, egyszülött fia és Úr. Ez a négy szó, négy jelző, vagy négy fogalom Jézusnak az isteni dicsőségét hivatott így jó vastagon így aláhúzni. Ő isteni személy. Egyszerűen a keresztényeknek pedig, testvérek, ő a minden. Tegnap elmentem elődékhez, meglátogattuk őket Dombóváron, és aztán visszafele jövett, bementünk Pécsre is egy kicsit, lementünk ezekbe az ókeresztjén sírkamrákba. És ott látszik, hogy még az első századokból maradtak ránk ezek a sírkamrák, és a sírkamrákba egyikbe másikba lehet látni, hogy van egy sír, és fölötte a falon ilyen szép piros-fehér-zöld festékkel föl van festve a Krisztusnak a monogramja. Ez itt. Ugye az azt jelenti, hogy Krisztus, ez a név. Az X, az lehet, hogy sokan nem is tudják, most már megtudják, hogy az X a Krisztusból a KH, a P betű az meg nem P betű, hanem R betű, a görögben az a Ró betű, az a Krisztusnak a két első betűje, a Krisztus szónak az első két betűje. És ott van fönt, a falon föl van festve, látszik, hogy a keresztény ember abban a reménységben hal meg, hogy ő Krisztusban hisz, és ehhez képest ott a Krisztus monogramon van még két jel. Az egyik oldalán, jobb oldalán van egy alfa betű, itt az X-nek a sarkába, másik oldalán meg egy omega betű. Ugye, mert hogy Krisztus az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. És ebbe a jegybe, hogy így mondjam, ezzel a hitvallással vannak ott ezek a sírok, kripták. Azok keresztjén, egyszerű keresztjén emberek voltak, nincs szó pápáról, nincs szó Szűz Máriáról, nincs szó szentekről. Egy-két bibliai alakot lehet látni a falakon, De a középen, hogy az ember így benézett a sírkamrába, a szemébe rögtön, ez az ember, aki itt nyugszik, nem pogány volt, hanem keresztjén volt. Krisztusnak a követője, aki abban a hitben élt, hogy Krisztus az ő Jézusa, az ő Krisztusa, ez az alfa és az omega, ő az Isten, ő az Isten maga, és ő az ő ura. És ebbe a reménységbe tették ott a nyugalomra, hogy majd, ahogy Jézus legyőzte a halált, majd ő is föl fog támasztani engem egyszer. Ugye ebben reménykedtek. Hát testvérek, a keresztények nem mondják azt, hogy ők keresztények, ha Jézussal nem tudnak mit kezdeni. Ugye ezt a múltkor is elmondtam, de most is elmondom, hogy sok keresztjén van, aki azt, hát én Istenbe, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Hát ilyen nincs. Ez ilyen fábú vaskarika, hogy magát valaki keresztjének nevező, Krisztussal nem tud mit kezdeni, miközben a keresztjén név is abból az nem a keresztből jön, hanem a Krisztus névből, a Krisztiánosz, Krisztus követője, ebből jött a magyarba. Krisztus követője, keresztjén. Hát hogy jön egy keresztjén, és azt mondja, hogy nem tud Jézussal mit kezdeni. Hát ilyen nincs. Elmondja az apostoli hit vallást, aminek a fő része, vagy a legterjedelmesebb része éppen Jézusra vonatkozik, és azt mondja, hogy én ezzel a Jézussal nem tudok mit kezdeni. Ha valaki Jézussal nem tud mit kezdeni, az Atyával, meg a Szentlélekkel se tud mit kezdeni, akkor neki baja van az egész Szent Háromsággal, sőt az egész Istennel, akkor ő neki nem is, az a Biblia Istene az Istene, hanem valami más Istenbe bízik, akit magának elképzelt. Ha keresztjén vagy, akkor az Atyában hiszel, és a Fiúban hiszel, úgy, mint ahogy megvan írva, és a Szentlélekben is hiszel. És Krisztus ezek közül számodra a legragyogóbb talán, ha szabad így mondanom, mert ő a megváltód, és ő lett az életednek a vezére, az Ura. Hát adja meg az Úr, hogy őszintén és teljes szívvel tudjuk ezt mondani, hogy és hiszek egy Istenben, aki mindenható Atya, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. És majd innen folytatjuk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy imádattal jöhetünk hozzád, mert megértettük, hogy hitvallásunk, ősi hitvallásunk szavai, azok mind a Bibliából jönnek, mind egytől egyig a Szentírásból származnak, és a te isteni dicsőségedet festik elénk. Te ragyogsz ezek által, a fogalmak által, mint számunkra fölfoghatatlanul dicsőséges és magasztos lény. A te személyed előtt nekünk nem illik kis királykodni, mert te vagy a király, a király, az uraknak az ura. Hozzánk illik az alázat, hozzánk illik a szívünk összetörése. Szükségünk van rád, Urunk. Te vagy a megmentőnk, a szabadítónk. Szükségünk van rád, mert te vagy az, aki nekünk mondod az Isten igéjét, mint fő prófétánk. Te vagy az, aki életünk áldozatot mutattál be főpapunként, magadat áldozva Istennek. Te vagy az, aki királyunká lettél, aki uralkodni akarsz fölöttünk, és uralkodsz is. Köszönjük néked, hogy imádhatunk, mint Isten egyszülött fiát, aki más vagy, mint az Atya, mégis egy vagy vele, öröktől fogva mindörökké. Nincs kezdeted és nincs véged, örökkévaló Isten vagy te. Köszönjük néked, hogy sokkal többet láthatunk benned, mint mások. Mások látnak egy régen élt embernek. Vannak olyanok is, akik tagadják azt, hogy valaha léteztél. Mi keresztjének, mi sokkal többet látunk benned, és mi imádunk téged, és hódolunk neked. És kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk minden ellened való morgolódásunkért, lázadásunkért. És segíts bennünket most is, hogy a szívünk és életünk, cselekedeteink, magatartásunk feletti uralmat egészen a kezedre tudjuk adni. Hadd legyen igaz a szánkban, hogy te az én uram vagy, és te a mi urunk vagy. Te vezérel gyülekezetünket, te áld meg egyházadat szerte az egész világon. Köszönjük néked, hogy magasztalhat téged a szívünk, és így bízhatjuk rád most népünket, nemzetünket. Látod, hogy mennyi istentelenség, pogányság, lázadás van még most is bennünk. Könyörülj meg rajtunk, világosíts meg előttünk a te nevedet, hadd ragyogjon föl a te ígéd által a te dicsőséget fénye sok-sok ember előtt. Segíts embereket meglátni a maguk kicsiségét, hozzád képest való töpörtyűségét, kevésségét, elesettségét. Segítsd az embereket, hogy meglássák a te fenségesnél is fenségesebb, dicsőségesebbnél is dicsőségesebb személyedet, és higgyenek te benned. Könyörülj meg, hogy a te imádóidnak száma egyre inkább gyarapodjon a mi magyar népünkben is. Köszönjük néked most az elmúlt hetet, köszönjük néked mindazokat a dolgokat, amiket kaptunk, és hadd bízzuk rád a jövő hetet is. Kérünk a reformáció ünnepéért, az estékért, készítsd el az esti alkalmakat mindenhol, és itt is közöttünk is. Áldásoddal kísérj bennünket, és hordozzál minket a te nagy szeretetedből. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten reformáció heti sorozat lesz. A sorozat, mint kiderült, október 27-én kedden kezdődik az evangélikus templomban. Ahogy mennek majd ki a testvérek a kijáratnál, mindenkinek a kezébe adunk egy kis papírt, úgyhogy nem mondom el most részletesen a programot, innen láthatják. A lényeg, hogy kedden este 6 órakor az evangélikus templomba kezdünk. Itt nálunk pénteken este 6 órakor lesz alkalom, egy rövid áhítat lesz, és utána pedig Árva Betlen Katáról egy monodrámát tudunk megnézni Meister Évának, Meister Éva színművésznőnek az előadásában. Árva Betlen Katárnak nézzenek utána a testvérek, mert egy rendkívüli alakja a református egyház történetnek. Interneten, ha beütik, akkor megkapják, hogy ki volt, mi volt, és érdemes egy kicsit rákészülni, mert egy rendkívüli hölgyel állunk szemben. És azt hiszem, hogy ez a darab is érzékeltetni fogja velünk, hogy mit jelent az, amikor valakinek első az Úr, és második az Úr, és a harmadik is az Úr. És mi mindent vállalt az Úrért ez az asszony annak idején. Péntek este 6 órakor lesz itt közöttünk ez a kicsit olyan egyház történeti megemlékezés. Szombaton lesz a honvédtéri református templomban a záró alkalom. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra. Akik a bibliaiskolába szoktak jönni, azok most már értik azt, hogy kedden nem lesz bibliaiskola. Kedden még nem tudtuk, hogy lesz-e vagy nem lesz, most már tudjuk, hogy nem lesz. Most kedden nem lesz, utána való héten viszont már, ha Isten segít minket, akkor lesz. Majd meglátjuk még, de úgy tudom, hogy lesz. Megbeszéljük még addig. Egyébként a következő könyv az Eszter könyve lesz, úgyhogy Eszter könyvét már most olvasgassátok és tanulmányozgassátok, hogy tudjuk, hogy miről lesz szó. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora,